Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A következő idénytől a Győri Audi Eto KC sportigazgatója lesz Görbic Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékos pályafutását. Az egyesület bejelentette azt is, hogy a vezetőedző nyártól újra a spanyol Ambros Martin lesz, aki korábban négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját a csapattal. Az eddig ismert érkezőkön kívül Győrben folytatja két beálló, a svéd Lin Blom és a román Krina Pintea. 12 év után távozik a klubtól a brazil Eduardo Amorim, aki nem vonul vissza, hanem a Rostov Don játékosa lesz. Szintén elhagyja a csapatot Beatrice Edvis, Amanda Kurtovics és Puhalák Szidónia is. Az új edző kinevezéséről és a keret változásairól Barta Csaba, a Győri klub elnöke beszélt. Miért döntöttek a korábbi edző mellett?
Nagyon sok olyan jelöltünk volt a kispadra, aki abszolút alkalmas lenne arra, hogy a Győri Audi Eto KC-t vezesse. Hogy végülis miért döntöttünk az Ambros Martin mellett, annak nagyon egyszerű oka volt tulajdonképpen, mert azt gondoljuk, hogy Ambros Martin az elmúlt évtized egyik legsikeresebb olyan edzője, aki a női kézilabda világát jól ismeri, és ugyanakkor teljesen képben van a teljes többi csapatot, az ellenfeleket illetően is. És azon túlmenően pedig egy nagyon motivált és egy remek szakembernek gondoljuk. És hát mellette szólt az az érv is, hogy jól ismerjük őt, hiszen az elmúlt években Győrben tevékenykedett, nem is akárhogyan, hiszen négy Bajnokok Ligája címet is tudott nyerni a Győri Audi Etóval.
Hát ahogy most ön is utalt rá, ugye Ambros Martin saját maga számára tette magasra a lécet ezekkel a remek eredményekkel. Mit várnak tőle, illetve a általa irányított új szakmai stábtól?
Hát ugyanazt várjuk el, amit az elmúlt években mindenkitől, az összes kollégától, hogy és a játékostól, hogy tegyen meg mindent a sikerek érdekében, legyen felkészült, és olyan mennyiségű, minőségű munkát végezzen, amivel továbbra is a világ élvonalába tudunk maradni. Nyilván ez nem könnyű, ez is nem csak az Ambros Martinon múlik ez, hanem múlik mindenkinek, aki a klubban dolgozik, ezt mindig el is szoktam mondani. Nyilván mindenkinek megvan a feladata a menedzsmentben, a klubvezetésben, a játékosok részéről, és az egész szakmai stáb részéről. Nem csak a kézilabdára gondolok, hanem az egészségügyi személyzettől kezdődően a többiekre is. Mindenkitől ezt várjuk el, olyan embereket választunk a klubba, aki ezeknek a céloknak meg tud felelni. Remélhetőleg, hogy ott tudunk maradni az élmezőnyben.
És hát ennek érdekében, ahogy az szokott lenni, ugye ilyenkor a szezon közepén ugye alakul a keret, illetve hát ahogy jelezte is a győri csapat, kialakult a végleges keret. Két komoly meghatározó magyar válogatott játékos érkezik a Rába partjára, Háfra Noémi és Sacil Nadin személyében. Miért mellettük döntöttek, és mennyire volt az ő leigazolásuk nagy kihívás a csapat számára?
Győri Audi Eto egy magyar csapat. Az egyik legfontosabb célja, hogy minél több magyar játékos szerepeljen benne, de nem minden áron. Tehát két fontos szempont van. Az egyik az, hogy a játékos, akit ezt szeretnénk igazolni, az a célokhoz illeszkedjen, elsősorban szakmai tudását, emberi tulajdonságait figyelembe véve, ami a klubnak a céljainak megfelelő. A másik pedig az, hogy nyilván csak olyan játékos jöhet számításba, aki elérhető. Tehát akinek szerződése van, és magyar válogatott játékos, nyilván nincs esélyünk leigazolni, hiszen a klubja nem engedi el. Most a Háfra Noéminek és a Sacil Nadinnek az idén vége lejár a szerződése. Ezzel tisztában voltunk, nyilván tettünk ajánlatot is, és nagyon örülök neki, hogy ezt elfogadták. A jövőben is azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogyha van olyan játékos, aki megfelelő kvalitású és magyar játékos, az biztos, hogy előnyben fog részesülni a külföldi játékosokkal szemben. Nagyon bízom benne, hogy a fiataloknak a fejlődése minél inkább ezt fogja előidézni.
És hát ugye a nagy sikerekhez kellenek meghatározó nemzetközi klasszisok is. Ugye visszatér a csapathoz Krina Pintea, érkezik majd Lin Blom, ugye ők a beállós posztra, Beatrice Edvis helyére, pótlására, de hát érkezik még az együtteshez, ugye, ahogy lehetett hallani, a montenegrói jelenet Despotovics és a dél-koreai játékos Ryu Eun-hee. Miért mellettük döntöttek, és velük milyen lehet majd a Győr?
Bízom benne, hogy jó lesz a csapat egység, és jó lesz az eredmények, megfelelően párosulnak egymással. talán azt gondolom, hogy a igazolásoknak az, hogy jó vagy nem jó, ezt majd az eredmények kell, hogy eldöntsék, tehát ezt nem mi fogjuk eldönteni, hogy jól sikerült-e. Mindenképpen szeretünk volna minden posztra több játékost, ugyanis itt az olimpiai játékok amennyiben meg lesznek tartva, és hát nagyon bízom benne, hogy a magyar válogatott szereplésével, ugye kézilabdában nem fognak lehetőséget adni arra, hogy nagyon sok időt adjunk pihenésre a két szezon között, illetve a felkészülés is nagyon-nagyon nehéz lesz, ezt már előre látjuk. Úgyhogy mindenképpen szeretünk volna, hogyha egy bővebb kerettel tudunk nekivágni majd a következő szezonnak. És hát gyakorlatilag minden poszton most már 2-3 játékosunk van, pontosan amiatt, amit itt az előzőkben elmondtam. A beálló poszton a Lindblom az gyakorlatilag hasonló stílusú, mint a Kari Bratzett, mind támadásban, mind védekezésben rendkívül atletikus, nagyon jó felépítésű játékos. A Krinát ugye jól ismerjük, hiszen már játszott Győrben, és abban a fél évben sikerült minden megnyernie a csapatnak vele együtt, úgyhogy csupa pozitív emlékünk van róla, és egy nagyon nagy szívű és nagyon-nagyon elszánt játékos, aki elsősorban inkább a támadásban, véleményem szerint nemzetközi klasszis. Hát régóta kerestük egyébként a Riut, a dél-koreai játékosunkat, aki 2017-ben a látókörünkben volt, de akkor elzárkozott az európai klublátás irányába. Aztán 19-ben pedig egy kicsit már későn eszméletünk, amikor az Isziparinak a játékosa lett. Úgyhogy most volt erre lehetőségünk, és belevágtunk is. Nagyon 17-ben, 19-ben is, ha csak a francia meccset említem, a világbajnokságon, ahol 12 gól dobott, tehát egy remek játékos, egy nagyon-nagyon tapasztalt és nagyon jó játékos, aki egyébként nem csak támadásban, hanem védekezésben is kiválóan megállja a helyét. Jelen a Despotovics pedig egy olyan játékos, akit nagyon jól ismerünk a bajnokságból, a Debrecen játékosa évek óta, mind támadás, mind védekezésben. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyszerű játékos, de ami talán még fontosabb volt a kiválasztásnál, hogy mind a két átlövő belső poszton tud játszani, akár jobb, illetve bal átlövő poszton, és nekünk olyan játékosra volt szükségünk, még a Veronika Krisztiánzen, illetve az Eszter Enzeminko tulajdonképpen ilyen játékosunk, aki több poszton is használható, és ez mindenképpen ez volt a stratégiai tervünk, hogy ez így alakuljon.
Ugye azt lehet tudni, hogy ahogy évről évre ugye a csapat keretében helyet kapnak fiatal tehetséges játékosok, most Farkas Júlia és Ogonovszki Eszter jut majd lehetőséghez, rájuk akkor a felnőtt csapatban számítanak, és akár bajnoki és BL meccseken is szerepet kaphatnak?
Elsősorban nem a felnőtt csapatban számítunk rájuk, hanem a korosztályos ifi csapatban, illetve az NB1-B-s csapatban szán nekik domináns szerepet, hiszen ők az Eszter 2003-as, a Júlcsi pedig 2004-es születésű nagyon fiatal játékosok. Tehát ez egy nehéz helyzet, és gyakorlatilag egy elég hosszú monológba kezdhetnék bele, hogy miért is alakul ez így. Ugye jövőre van a 2002-es születésű gyerekek már túlkorosnak számítanak, bármennyire is furcsa, és nem játszottak az ifi bajnokságban, csak meghatározott létszámban. És azok a 2002-esek, akik egyébként most például a felnőtt csapatban bemutatkoztak, a Világos Diana, vagy a Csekő Brigitta, vagy a Kürti Laura, vagy a Farkas Johanna, is stabilan, hogy NB1-ben játszik most is a NECA csapatában, rendelkeznek már olyan tudással, hogy NB1-es csapatok érdeklődnek irántuk. Mi nem szeretnénk akadályt görgetni eléjük a fejlődésük érdekében, éppen ezért elengedjük őket, nyilván valakit végleg, valakit kölcsönbe engedünk el, ez attól is függ, hogy hogyan tudunk velük megegyezni, de a következő korosztály, ez a 2003-2004, és ebben a korosztályban a két legtehetségesebb játékosnak az utánpótlás edzőink őket jelölték, úgyhogy most ők kapnak lehetőséget erre.
Azok a játékosok esetleg, akik most kölcsönben szerepelnek, győri nevelésű, nagy tehetségű játékosként, például Affentáler Sára vagy Pál Tamara, az ő jövőjük Győrben lehet, vagy esetleg végleg máshova kerülhetnek?
Lehet Győrben is, azt gondolom nem a jövő szezonban. Tehát ugye az Affentáler, a Kellerman, a Pál Tamara, Varga Emőke, ugye 2000-es születésűek, nagyon jó játékosok, és egyébként mind-mind az NB1-ben játszanak. Sokszor egyébként ezt elfelejtik, hogy őről megemlíteni, elmondani, hogy azért minden évben 5-8-10 játékos kerül ki a utánpótlásunkból, aki közvetlenül az NB1-be, vagy pedig NB1-B-s élcsapathoz, mondjuk a Vasas csapatához kerül. Sokszor ezt elfelejtik ugye a megemlíteni, akár a közvéleményben, akár a médiában, de köszönöm, hogy ezt felhozta. Hát ők jövőre még nem tudnak nálunk játszani. Egyébként van olyan játékos, elárulom, a Pál Tamara, aki kiváló teljesítmény nyújt az MTK-ba, és felismerült, hogy visszahozzuk, de úgy ítéltük meg, hogy ezt a tendenciát, amit most ő mutat a fejlődéshez, nem lenne jó megtörni, és sokkal-sokkal kevesebb játék lehetőséghez jutna nálunk Győrben, ugye egy Oftedal, áll egy Enzeminko vagy egy Veronika Krisztiánzen mellett. Éppen ezért még úgy gondoljuk, hogy most az MTK-ban nagyon jó helye van. Remélem, hogy számítanak rá tovább, hiszen ott mind a szakvezetés, mind a szakmai munka a Golovkin mesterrel nagyon-nagyon jó kezekben van. És elsősorban nem feltétlenül, bármennyire is hihetetlen, nem az a célunk, hogy most a Győrnek lesz a játékosa, hanem az, hogy a magyar válogatott profitáljon majd ezekből a Győri nevelésű játékosokból. Nem kell azt gondolom mindig a rosszra gondolni, hogy most azért, mert valaki kölcsönbe kerül, az feltétlenül rossz utat jelent. Azt nem szabad elfelejteni, hogy például a Pál Tamara 10 évvel fiatalabb, mint a Veronika Krisztiánzen, vagy 9 évvel fiatalabb, mint a Stine Oftedal. Tehát az egyik pillanatról a másikra nem fog menni. Tehát 10 évvel ezelőtt a Veronika Krisztiánzen sem volt kész játékos. Pál Tamarának is, illetve az Affentaler Sárának, vagy éppen a Kellermond Dórának szerintem még kell idő ahhoz, hogy tapasztalatot, rutint, szakmai felkészültséget szerezzenek, és hát bízom benne, hogy egyszer vagy a Győrben, vagy egy olyan magyar csapatban tudnak játszani, ami nemzetközi porondon szerepel.
A csapat konkrét szerepléséről kérnénk így, mint klubvezetőként a véleményét. Ugye az Inforádióban is beszámoltunk itt erről, ugye a B csoportot maga biztosan nyerte meg a győri együttes, ugye folytatása következik majd a nyolcaddöntőben, ahol a német Bietigheimmel játszik az együttes, és a folytatásban még a Fradi is szembe jöhet a negyeddöntőben. Milyennek ítélik eddig a csapat BL szereplését?
Kiválónak ítélem meg, nyilván volt néhány döntetlenünk, de azért mindennek megvan az oka, és én azt gondolom, hogy ha valaki az első helyen végez a csoportban a legtöbb pontot szerezve és veretlenül, akkor azt nem lehet másképp jellemezni, mint az, hogy kiváló teljesítmény volt. Ha a legutóbbi CSKA Moszkva elleni teljesítményt nézem, akkor az pedig, tehát azt szerintem egyik minden idők egyik legjobb teljesítmény jutott a csapat. Nagyon bizakodom a jövőt illetően is, nem lebecsülve a Bietigheimet, de azt gondolom, hogy a Bietigheim ellen két mérkőzés alapján kötelező a továbbjutás, aztán majd meglátjuk, hogy a Fradi vagy a Podgorica jön a következő legjobb négy közé jutásért. Mindegy, hogy melyik csapat lesz, mind a kettőt nagyon-nagyon tiszteljük, de mind a kettőt le kell győzni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.
Barta Csabát, a Győri Audietto KC elnökét hallották. A svájci Schaffhausenben nyújtott teljesítményével szeretne visszakerülni a férfi válogatottba Bartók Donát. Az átlövő korábbi csapata a Tatabánya ellen játszik majd az Európa Ligában. Kaposi Dávid interjúja.
Még nincs egy hónapja, hogy Svájcba a Schaffhausenhez szerződött. Milyenek az első tapasztalatai az új csapatánál?
Szerencsére nagyon pozitív, amikor ide kerültem, ugye elég időt nem kimélve jöttem, és nem volt sok időm a beilleszkedésre, de ettől függetlenül én úgy érzem, hogy a csapat is nagyon befogadó volt, és nagyon jól álltok hozzám is, és ezek a kis dolgok nyilván a kézlabda pályán, ezek viszonylag gyorsan a helyükre tudtok kerülni, és utána nyilván mérkőzésekbe is csaptunk, most már 5 mérkőzésen túl vagyunk, következik ezen a héten is még van sok-sok mérkőzésünk, nagyjából az egész február hónapot tekintve elég sűrű programunk van, úgyhogy nincs idő nagyon az apróságokkal, a beilleszkedésnek a kényelmi részével foglalkozni, hanem nyilván sok munka van előttünk, és ezt el kell végezni.
Mennyit segít a beilleszkedésben, hogy Császár Gábor személyében egy magyar csapattársa is van?
Nagyon sokat, azt gondolom, hogy nekem személyesen nagyon régóta nem volt klubcsapatban magyar csapattársam, amióta igazából külföldre igazoltam, úgyhogy ebben nagy segítség az apró dolgokat, az olyan dolgokat, amik kis taktikai elemek, amiket mérkőzésen beszélünk meg, egy-egy meglátás, vagy egy-egy kis taktikai csíny, amit bele tudunk vinni a játékba, szerintem ez nagyon sokat segít, meg egyébként a személyes életben is nagyon sokat segítettek nekünk itt. Egyrészt a beilleszkedésben, másrészt pedig abban, hogy megtaláljuk a helyünket, és mit, hogyan, hol lehet elintézni. Tehát az ilyen adminisztrációs dolgokban is, hogy úgy mondjam, nagyon nagy segítség volt.
És hogyan jött végül is ez a svájci lehetőség? Ugye azt lehetett tudni, hogy a spanyolországi klubjától, a Bidasoától egy év után távozott. Mi volt a gond Spanyolországban?
Igen, ez egy kicsit érdekesen, számomra nagyon meglepően jött le a hírekben Magyarországon. Pont, hogy fordítva történt az egész. Nem volt szó arról, hogy bármilyen gond lett volna a Spanyolországban, és hogy tőlem vált volna meg a klub. Ezt nem is értettem, hogy minek köszönhetőek az ilyen hírek. Alapvetően megkeresett a Schaffhausen innen Svájcból, hogy szükségük lenne rám, a jelenlegi jobb átlövőjük az megbetegedett, és a pótlására rám gondoltak, ami nagyon hízelgő volt, és ekkor kérdeztük meg a spanyol felett, hogy ők mit szólnának ehhez, ott pedig nyilván a koronavírus gazdasági kárai következtében ez egy logikus lépés volt részükről, hogy ugyan nem szerettek volna, és ezt el is mondták, de nem volt más választásuk, mint hogy elengedjenek engem. És alapvetően tényleg a médiában megjelentekhez képest teljesen fordítva történt ez az egész dolog, és nekem jött az a lehetőség, hogy a kadettemben Európa Ligás csapatban pályára léphessek, és én gondoltam, hogy ezt a lépést meg kell tenni.
Azt említette, hogy egy mostani játékos pótlását kell megoldani, de nyilván nem csak rövid távú megoldásként tekint ön sem a svájci feladatra, illetve hát gondolom önre sem, tehát nem csak erre a fél szezonra, hanem hosszabb távon számolnak önnel.
Így van, tehát először nyilván meg kell néznünk, hogy ennek a játékosnak egyrészt a felépülése hogy alakul, és ilyen dolgok. Nekik nyilván pont a betegség miatt elég hirtelen kellett lépniük. Nyilván látjuk majd az idővel egyelőre jövő év nyaráig szól, tehát másfél éves szerződést írtam alá, hogyha pedig jól alakulnak a dolgok, és minden a rendszerint alakul, akkor pedig természetesen a hosszabb távról is lehet beszélni.
És egyébként összességében hogy érezte magát Spanyolországban? Jól álltak, a második helyen álltak a Barcelona mögött. 14 mérkőzésen 49 gólt szerzett. Milyen volt ez az egy év Spanyolországban?
Nagyon jó és nagyon hasznos. Tehát én azt gondolom, hogy én hálával tartozok mindenkinek a klub részéről is, és a Jacobo Coetera edző részéről is. Nagyon sok tanácsot, nagyon sok segítséget kaptam, és ez alatt az egy év alatt. Hát nyilván sajnos a tavaly ilyenkor igazoltam ugye oda, és nem sokkal később a koronavírus miatt megállt az élet Spanyolországban is, és ott elvesztettünk egy pár hónapot még a szezon végéből. De ettől függetlenül tudtuk folytatni azt a munkát nyáron, amit tavaly ilyenkor elkezdtünk, és azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a játékom, mind a taktikai elemekben, támadásban és védekezésben is. Úgyhogy én nagyon boldogan gondolok vissza a spanyol időszakra, és sajnálom, hogy ennyire hirtelen lett vége, mert azért nyilván barátokat szeret az ember, közelebb kerül nem csak a csapattársakhoz is, de a kézabdán kívüli életben is közelebb kerül emberekhez, és már megszokik egy bizonyos ritmust. Ebből egy kicsit hirtelen szakadtam ki ezzel, de ettől függetlenül én nagyon-nagyon pozitívan értékelem, és a karrierem szempontjából is nagyon hasznosnak tartom, hogy ezt a döntést tavaly ilyenkor meghoztam, hogy eligazoljak oda.
Említett a koronavírus járvány miatti leállást, ez a néhány hónap meccs, illetve kézilabda nélkül mennyire zökkentette ki esetleg azóta már sikerült ezeket így pótolni, vagy hogy látja így a későbbi fejlődését, mennyire vetette vissza ez a néhány hónapos kimaradás, ami nyilván nem csak az ön életében volt így, hanem mindenhol a világon megállt a kézilabda is.
Pont erre szerettem volna én is reflektálni, hogy azért a kézilabda mindenhol megállt, nem csak Spanyolországban, és ezáltal mindenki egy kicsit ugyanabban a cipőben volt ezáltal. Én azt gondolom, hogy hála az égnek, amitől mindenki félt, a nyári újrakezdés által a sérülés hullámnak az elkerülése az egy nagyon fontos dolog volt, és ettől azért mindenki kicsit tartott, hiszen már nagyon régóta, tehát szokatlan idő óta nem fogtunk labdát, és nem tudtunk kincsen mozogni, ugye Spanyolországban teljes zárlat volt, és még a sportolók sem tudtak kimenni, akár futni, akár bármilyen edzést végezni, hanem a négy fal közé voltunk zárva, és csak otthon tudtunk saját magunknak munkát elvégezni. Ez azért nyilván nincsen köze a kézlabdának a normális állásához vagy helyzetéhez. Ebből adódóan nyilván azok a stabilizációs izmok azért egy kicsit elgyengülnek, amik nagyon fontosak a kézlabdában. Hála az égnek ezt túl tudtuk élni, és nálunk a csapatban sem volt nagyon sérülés, és nem volt probléma, de aztán utána az újrakezdést követően szerintem tudtunk taktikailag és csapatszinten is olyan magasságokba menni, ami pontosan ezt a második helyet eredményezte a bajnokságban fél évkor.
Hát most meg ugye talán lehet mondani, hogy pont a másik oldal van a helyzetnek, hiszen itt jól nézem a Schaffhausen oldalán, akkor egy hónap alatt 11-12 mérkőzést kell játszani. Most bőven be lehet pótolni azokat az elmaradt meccseket. Mennyire nehéz most ezt így tényleg, hogy gyakorlatilag 2-3 naponta kell pályára lépni?
Igen, mondjuk pont Spanyolországban nekünk sikerült lejátszanunk a szezonnak a mérkőzéseit, hát nyilván a tavalyi szezonnak az elmaradt mérkőzéseit, azok nyilván félben maradt szezon. Ez egy nagyon kemény tempó most. Schaffhausennek sajnos volt egy koronavírusos időszaka, és nagyon sok játékos megbetegedett, és el kellett halasztani sok mérkőzést, ezeket a bajnoki mérkőzéseket, és Európa Liga mérkőzéseket most pótolni kell. Ennek köszönhető az, hogy most ilyen iramban és ilyen ütemben kell játszunk. gyakorlatilag nem túlzás azt mondani, hogy edzeni sincs időnk, mert a Reinekerlővel ellen is két nap egymás után játszottunk, ezt követően pénteken és utána vasárnap is mérkőzés volt, amit követően kedden idegenben léptünk pályára a Giogi ellen, és ezek az ilyen jellegű iram azért az már nyilván az edzéseknek árt, vagy az edzések kárára megy, és a kisebb dolgokat, a timingokat, a csapattársakkal való összeérést nyilván nem segíti előre, viszont cserébe ott vannak a mérkőzések, amiken pedig lehet játszani és lehet gyakorolni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, de egyelőre tudtuk úgy elosztani az energiát és a játékperceket, hogy ne menjen át a ló túloldalára a dolog, és ne legyünk mindig-mindig fáradtak mérkőzés előtt és után is.
Ugye a Löwen ellen a két mérkőzésen 12 gólt szerzett, a Giogi ellen 6-ot. Mennyire elégedett most itt a bemutatkozással, ezzel a néhány mérkőzéssel?
Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok a személyes bemutatkozásommal, egy kicsit sajnálom itt a Löwen ellen mérkőzéseket. Úgy, ahogy a GOG ellenít is, de ott azért a végeredmény nem volt annyira szoros, az első mérkőzésen a Reinekerl Löwen ellen szerintem lett volna lehetőségünk arra, hogy megnyerjük a mérkőzést, és én alapvetően inkább a csapat szempontból gondolok a bemutatkozásra és a ligára is. Szerencsére azért egy meglepetés pontot sikerült szereznünk így is a Reinekerl Löwen ellen, ami egy hatalmas dolog, de a személyes góloknak és a játéknak is nyilván nagyon örülök, amit tudtam mutatni. Szeretném ezt a jövőben is folytatni, és még tovább csiszolni, még tovább pontosítani a dolgokat.
Milyen egyébként a svájci bajnokság színvonala, hogyha mondjuk itt a magyarral, a némettel vagy a spanyollal hasonlítjuk össze?
Egyelőre kevés benyomásom van a svájci bajnokságról, 2-3 mérkőzésünk volt csak, de azért itt Svájcban is viszonylag gyakori az, hogy a kezetten pontot veszít, illetve azért itt vannak bajnokaspiránsok más kluboknál is, azért vannak magas célok. Itt a rájátszásos szisztéma egy kicsit más a magyaréhoz képest, itt az első 8 csapatnak van egy rájátszása, egy negyed döntője, elődöntője, és utána pedig a döntő is maximum 5 mérkőzésen dől el, 3 nyert mérkőzésig megy, úgyhogy azért eléggé nyitott a dolog, vannak jobb napok, rosszabb napok, és hát azért oda kell figyelni mindenképpen. Erről majd szerintem sokkal jobban be fogok tudni számolni a szezon végeztével.
Az Európa Ligáról már beszéltünk, ugye egy pontot szereztek az elmúlt 3 mérkőzésen, és majd a Trebnya, illetve a Tatabánya ellen lehet folytatni a pontok gyűjtését. Mennyire lesz különleges a Tatabánya ellen játszani?
Hát természetesen nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy Schaffhausenbe jövök, és hogy egy magyar csapat is van a csoportban, főleg, hogy játszottam is már Tatabányán korábban. Nagyon várom a mérkőzést, kemény meccsek lesznek. Trebnye, az Eurofarm Perister és a Tatabány elleni mérkőzések is nagyon szorosnak ígérkeznek, de igyekszünk a legjobbat nyújtva megnyerni a mérkőzéseket.
Nyilván ezeken dől el akkor, hogy a további utásért még harcban lehetnek?
Így van, itt nyilván a Reinekerl Löwen és a GOG-nak van egy elég domináns pozíciója a csoportban. Itthon sikerült megvernünk a GOG-t, de én azért nagyon remélem, hogy még a második helyre is lesz lehetőségünk a csoportban, és akkor könnyebb ellenfél ellen játszhatunk majd a keresztjátékoknál. Meglátjuk még, azért ezek a mérkőzések még várnak ránk, és nyilván jó teljesítményt kell nyújtani, hogy ilyenekről beszélni tudjunk.
És beszéljünk egy kicsit a válogatottságról is. Nem volt ott a világbajnokságon. Milyen volt kívülről nézni, hogy tetszett a magyar csapat játéka?
Nagyon szimpatikus játékot mutattak, hát nyilván az eredmény magáért beszél, és nagyon ügyesen játszottak a srácok. Öröm volt nézni, ahogy kézlabdáztak, és egy hatalmas küzdeni akarás mutatkozott a csapaton. Én azt gondolom, hogy a jövő évi hazai rendezésű Európa-bajnokságon hasonló elánnal szép eredményeket lehet elérni.
A kérdés az, hogy Bartók Donáttal?
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a formám alapján, a mutatott játékom alapján beküzdjem magam a keretbe. Ezt azért tudjuk, hogy nem egyszerű, hiszen jó játékosok vannak a posztomon.
Egyébként beszélt a szakmai stáb valamelyik tagjával erről, akár a világbajnokság előtt, vagy azóta figyelemmel követik most, mert nyilván Spanyolországban sem volt, mondjuk úgy, hogy a látókörön kívül, de hogy akár itt az Európa Ligában több mérkőzésen meg lehet nézni.
Én azt gondolom, hogy ennek az Európa Liga szereplés az mindenképpen segít, és mint mondtam, remélem, hogy fel tudom hívni magamra a figyelmet, és hogyha jó játékot mutatok, akkor szerintem biztosan számítanak rám. Nyilván ez a cél, ez inkább rajtam múlik.
Bartók Donátot, a Schaffhausen kézilabdázóját hallották. Ezzel mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.